ancienne.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az 23-as világbajnokságot.
A Tisson kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Ne viccel a tápa! Viccel a tápa!
Paul is real champion! Meg fogja nyerni! Ez a gondi!
Hát Vinny! Vinny!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucogi Jakab vagyok, itt van Kapás Bendegúz.
Sziasztok.
És van Kolázár Bence is.
Nem hallottátok, de másodjára is sziasztok.
Igen, a teszt opcióra mentem rá először, de ez már nem teszt opció, hogyha halljátok legalábbis, reméljük, hogy halljátok, mert hogy egy újabb Sonka Szeletelő rész van, nem kellett egy hetet várni, ott a múlt heti baszkörversenyes bukáson után már jelentkeztük egyszer, és most a Paris-Roubaix kapcsán is. Megszólunk, hogy legalábbis az lesz a fő témánk a mai versenyen. Hát Mathieu van der Poel 2-ből 2 idén, és megcsinálta azt, amire kevesen voltak képesek, hogy duplázott világbajnoki trikóban. Ez pedig azt is jelenti, az Alpecin elvitte mind a 3 eddigi monumentumot 2024-ben. Ugye a Milan Sanremót Jasper Philipsen nyerte, a Flandriát és a Paris-Roubaix-t pedig Mathieu van der Poel. Philipsen ráadásul csak úgy, mint tavaly, idén is bejött van der Poel mögött másodikként a Paris-Roubaix-n. És most elmondtam minden ilyen tipikus statisztikát, amit talán sokatok is olvasott az elmúlt 24 órában. Egyértelmű verseny, véget ért a klasszikus dolog, ennek nincs értelme, elront mindent Mathieu van der Poel.
Hát, ha megfogalmaztuk ezt a kritikát Tadej Pogacsárral kapcsolatban, akkor sajnos most van der Poel-a kapcsolatban is meg kell fogalmaznunk ezt a kritikát, tehát nem alkalmazhatunk szerintem itt kettős mércét. Én szerintem a Flandria meg ez a PR is viszonylag unalmas verseny volt. Nem azt mondom, hogy nem volt jó verseny, kérlek, ne értsetek itt félre, szerintem egy klassz verseny volt, de egy, ha csak szigorúan az első helyre koncentrálok, az aranyéremre koncentrálok, akkor nem gondolom, hogy ez egy izgalmas verseny volt. A legnagyobb izgalmat ebben a versenyben az okozta, hogy Matthew-nek sikerül, nem tudom, 3 percen belül hazaérnie, és lesz-e az egyik leghosszabb sikeres támadás valaha ez, illetve hogy benne lesz-e a top 5-ben, vagy feláll-e a dobogóra azzal kapcsolatban, hogy ő nyerte meg a PR-t a leghosszabb geppel nyitott idővel az üldöző csoporthoz képest. Ugyan ő csak a top 5-be fér be, azért még vannak előtte rendesen, meg ugye ez a Bonenféle hosszú ívű támadás azért, hogy ott volt. Így fent, így ezt így megkarcolta. Illetve hát meg is javította valójában.
Meg. Hát meg be is mondta Bonen a héten, hogy ezt 1 év alatt megcsinálta, amit az egész karrierje alatt. Nem szeretem Tom Bonen, de azért megnéztem volna egy ciklokosz versenyen, őszintén szólva, meg VB-t nyerni.
Jó, hát mindenkinek benne van egy kibezzegén azért.
Persze. Viccet félretéve, amúgy jogos valahol a kérdés, mert 2 teljesen domináns verseny néztünk, azt hiszem a Paris-Roubaix még inkább domináns volt, mint a Flandria. Az, hogy technikai malőrje se volt ennek az embernek, szerintem ez se körülbelül véletlen. Meg azt ajánlom tényleg mindenkinek, amikor a támadás megindította, hogy össze-vissza ment a hátsó kerék, de mégis olyan stabilan ült azon a bicikli, olyan, mintha én mentem volna egy sima aszfaltos úton, tehát hogy ez a önbizalom és ez az erő, ami benne van ebben az emberben, az ami szenzációs, szóval igen, valahol megértem azt, hogy a dominancia unalmas, de mégis abba gondoljunk bele, hogy mondjuk 10-15 év múlva erről fogunk beszélni. Fú, emlékeztek arra, amikor Mathieu van der Poel 60 km a véget oda cseszett mindenkinek, és agyonvert mindenkit, és a csapata is rólad erős volt? Na, ez pont egy ilyen lesz szerintem.
Igen, a narratívában azért is vagyunk szerintem szomorúak most, mert hogy ugye arra számítottunk, hogy ez egy ilyen ultimate fanart versus Mathieu van der Poel év lesz. És ehhez képest azt látjuk, egy kicsit szerintem most azért még a frissesség hatása miatt nem teljesen reálisan, hogy Mathieu van der Poel leuralja a következő 4 évben majd a klasszikusokat. Ez azért szerintem nem lesz így, tehát hogy talán én is arra hivatkoztam a múlt héten, hogy azért jobb versenyző most Mathieu van der Poel a klasszikusokon, mint Wout van Aert. Nagyon is lehet olyan, amikor majd Wout van Aert meg fogja verni Mathieu van der Poelt, mert ugye ezeknek a versenyzőknek még nyilván nehéz, meg ők ciklokrosszoznak, de azért, hogyha a modern sporttudományból kiindulunk, azért egy 4 évük minimum van még a top-top szinten, tehát hogy még azért lesz idejük szétnyerni magukat, talán még több is. amit még egy kicsit ilyen magunkat exkuzálva el akarok mondani mindenek előtt, hogy nagyon nehéz néha nem nekünk is a vágyainkat belerakni a beharangozóba és a predikcióba. Ezzel semmi baj nincsen, és én is szoktam, hát basszus, hogyha emlékeznek a hallgatók, inkább az olvasók, hogy én írtam egy elemzést, hogy hogyan fogja kvázi Walter Attila megnyerni a Strade Bianchét, vagy legalábbis azt leírni, hogy Tadej Pogacar hogyan fogja elveszíteni, és abban a pillanatban mondjanak, volt realitás, és volt az az élethelyzet, vagy lehetett volna az az élethelyzet, az a dimenzió, amikor elveszít Tadej Pogacar, de valójában ott is tök egyértelmű volt, hogy ki fogja megnyerni, és azóta is próbálok minél reálisabbnak lenni, nagyon nehéz, de hát nehéz, hogyha nem, tehát nem akarjuk azt, hogy Mathieu van der Poel ennyire könnyen megnyerje, méghozzá egy viszonylag könnyű győzelem volt, még hogyha talán lehet látni benne pár buktatót is, de igazából valójában a Dwarsfall Flanderen óta nem nagyon lehetett kérdés, mert az a csapat, amelyik ki tudná hívni, Little Track, nem az, hogy megszűnt létezni, de hogy leredukálódott, és az a versenyző, akit amúgy a legerősebbnek gondoltunk van der Poel mellett kiszállt, Wout van Aert, hát erősebb képzelet kell ahhoz, hogy legyőzzék Mathieu van der Poelt, azt hiszem. Ugye nagyon hamar elkezdődött a verseny, én még az IKEA-ban néztem a tolókocsizás közben, most költöztem a barátnőmmel, nagyon hosszú volt ikázni így, és közben Bence írt, hogy ó, basszus, már 20-an vannak, és hát igen, 20-an voltak. Meglepően, de hogy ezért ez az alpecinnek kedvezett. Emlékeztek még, amikor beszéltünk főleg a Flandria előtt, hogy mi lehet, azt gondoltuk, hogy azt kell csinálni az alpecinnek, hamar elkezdeni a versenyt. Most az történt, hogy az alpecin elkezdte hamar a versenyt, és mondom, hogy az Arenberg előtt úgy jártunk, hogy 4 alpecines volt, 3-3 trekkes, és FDG is, és Viszmás is 3 volt, a Lottóból is 3-an, Ineos 2, UAE 2, IF 2, és csak amúgy egy quickstepes volt az Arenbergre rámenet. Elképesztő fölényben voltak, és ezek olyan pozíciók voltak az Alpecin részéről, ahol domináltak. Az Arenbergen pedig már Mathieu van der Poel maga is megindult.
Nem tudom, tehát, hogy nagyon kemény volt szerintem, ennyire domináns teljesítményt annó se Mapei, se a Frit, se a Quickstep, tehát hogy nem tudott ilyen szinten szerintem, hogy ennyire leuralják a versenyt. Azt, hogy mindenki nagyon sok erős versenyzőjük volt, az tiszta sor, de hogy közben azt gondolt az ember körülbelül, hogy itt két embernek lenne esélye támadni a Mathieu van der Poel ellen, az a kettő ember meg a saját csapatában tekert. Tehát Vermeersch önerőből, ha nem Mathieu van der Poelnak dolgozik, ezen a napon sima dobogó, szerintem, tehát erőből látva. Az, hogy utána akkor indult már, amikor tényleg biztos volt, hogy lehet Philipsen esélyére, és látta, hogy erősebb a mögöttelvő csoportnál, plusz Jasper Philipsen tényleg, tehát azt is közben is írogattuk, hogy legtöbbször csak ült. Tehát ő nem nagyon erőltette meg magát, és most nem azt mondom, hogy megverte volna Mathieu van der Poel, nem verte volna meg Mathieu van der Poel, de hogy olyan szinten leuralták a versenyt, és ami nem, szerintem nem sportszerűtlen, vagy nem is súrolja ennek a határát, azért amikor Mathieu van der Poel támadott, azért ott nagyon látványosan mozgott Vermeersch egy pár pillanatig, de ez nem volt gáz, és utána ki kellene mennem, de ezt a posztba is beleírtam, hogy szerintem ő valahol nekem a napembere, mert hogy utána tényleg 2-3 perc lett volna bárkinek indítani, amikor még rá is esély lett volna, hogy Mathieu van der Poel utol érik. Mi is azt hittük, hogy hát ez nem biztos, és akkor láttuk onnantól, hogy 5 perc, 10 perc, és mondtuk, hogy kész, vége. És Vermeersch után mindent megfogott. Tehát ez szenzációs volt a részéről.
Az Arenbergnél még amúgy Philipsennek szerintem azért van szerepe, mert hogy kijöttek az Arenbergtől, ugye Philipsen defektet kapott. És nem tudom bizonyítani, de hogy én el tudom képzelni, hogy az Alpecin, vagy akár Mathieu van der Poel ott már nagyon meg akart volna indulni, de ott kellett várni, és bármennyire is amúgy leredukáltak az Arenberg végére az ellenfeleket, vissza kellett engedni őket, mert úgy voltak vele, hogy nem engedhetjük el Philipsent, mert hogy azért még létezik az a forgatókönyv, ahol nekünk kell, és ez amúgy egy kicsit valójában lehet, hogy szóval késleltette Mathieu van der Poel támadását.
Én csak azt szerettem volna ez a gondolathoz hozzátenni, hogy igen, szerintem amúgy nagyon jól felhúzta az Alpecin ezt az egész versenyt, két témába fogom, vagy egy témába szeretném ezt a beszélgetést ezután pivotolni, de ezt erőszakosan bele is fogom lökni, miután elmondtam, hogy Van der Poelnak amúgy szerintem kedveznek most már, egyértelműen látjuk azok a versenyek. Tehát egyrészt kedveznek az ereszkedős, emelkedős, kicsi, pancsos versenyek, mert nagyon meg tudja ütni ezeket a bergeket, és utána nagyon effektíven tud leereszkedni bárhonnan egy-kettő. Nagyon-nagyon fekszik neki az a fajta verseny, amit a Flandria is hozott, meg amúgy szerintem a Roubaix is hozott, hogy egész nap pedáloznod kell. És most ezt a szó legegyértelműbb értelmében mondom, amikor rajta kell lenni a pedálon, és nem állhatsz le, és nincs ilyen free rolling, nincs coasting, nincs semmi, nem tudsz követni hátszeleket se, kicsi csoportok vannak, nagyon konstans erő befektetést kell nagyon hosszú ideig végezned, és emellett még amúgy ráz, meg üt, meg acélból kell lenni, hogy kibírd. Ez az egyik, amire gondoltam, meg el szerettem volna mondani. A másik, ami szerintem egy tök érdekes beszélgetés, hogy ezután, a verseny után kijelenthetjük, hogy az Alpecin az új Quickstep.
Nem. Nem, hát ez nem? Az évtizedes dominancia akárhogy is.
De ha ez, az évtizedes dominanciát félrerakjuk most, akkor átvette a Quickstep tavaly betöltött helyét az Alpecin most, vagy így megy erre, vagy ő nem ez lesz, vagy nem az, nem ugyanaz a végcél.
De a Harelbeke után meg a Lidl Trekket felszoptuk. Mert három hete volt, úgyhogy igen, nagyon durva két versenye volt, de hogy ez csak kettő verseny.
Nekem az, hogy most ez tényleg ilyen majdnem minden idők domináns teljesítménye volt, tehát hogy annyira szétrángatták az egészet, hogy magukat se rángatták szét közbe, mint mondjuk a Flandrián ez nem így volt, ahol majdnem mindenki feladta részükről. Itt meg top 6-ba három, és ténylegesen a legerősebb embereik nekik voltak, meg az ő emberük nyertek a versenyt. Azt mondom, hogy tényleg ez most egy olyan domináns teljesítmény volt, ami nagyon sokáig emlékezni fogunk, az egy másik kérdésre bejakabnak igazat azok, hogy ez képesek lesznek ezt húzamosabban éveken keresztül, vagy egy-két éven keresztül is hozni. Az már egy másik kérdés, hogy mennyit tudják így összetartani a csapatot, mert nézd rájuk, el lehetne vinni bárkit innen máshova, és jó esélye indulhatna a top 10-én.
Amúgy az szerintem nagyon érdekes, hogy ha van egy jó versenyződ, és ez kb. Amúgy majdnem minden sportágban igaz, akkor amúgy lehet, hogy a csapatod, a csapattársak nincsenek a legmagasabb szinten, de hogy mégis fel tudja húzni a teljesítményét. Gianni Fermes nem lett Tom Boonen. De hogy van az a helyzet, amikor te nyerő vagy, amikor bepattannak a labdák, akkor még jobb leszel. És hogy valószínűleg azért kell az, hogy az Alpecinnek van egy szisztémája, ők pontosan tudják, hogy hogyan mennek bele minden versenybe, és ez egy nagyon fontos dolog egy sportolónál. Jordan Henderson egy középszerű futballista, de hogy Jürgen Klopp alatt, mivel volt egy rendszer, emiatt nagyon jól tudta azt kihozni, ami benne volt, és Fermiers is megtudta ezt, lehet, hogy amúgy persze szintet lépett, de hogy azért eddig ezt nem nagyon lehetett látni, én szerintem.
De nem csak egy, hanem két világklasszis versenyződ van. Mert igen, ott van neked egy MVDP-d, de ott van egy Philipsened is, aki a legjobb sprinter most a mezőnyben.
És ja. Talán a másik legjobb Paris-Roubaix menő.
Ja.
És,
meg amúgy egyre még az, hogy ugye mondta ezt a fölle-fölle, meg a rövid tempómenések Mathieu van der Poelnál, úgy így kicsit nem, mondjuk ha ránéz az ember a szintrajza a Paris-Roubaix-nak, nem mondanálsz, hogy ebben sok szint van, de azért nagyon sok false flat van benne, meg a macskaköves részekben is valami minimálisan megy, tehát hogy azért nyilvánvalóan körülbelül a napokig szarul vagy ezek után, kirázod a beledet, meg minden, mondjuk egy embernek volt tiszta a tenyere, és nem tört fel a sport Mathieu van der Poel volt, de hogy ez iszonyat sok azt kivesz bőled, és ilyenkor a legkisebb kaptató is, ami nagyon tényleg igazi kaptató nincsen, de azért szint van ebben a Paris-Roubaix-ban. És itt jön ki, amit mondasz szerintem, hogy Mathieu van der Poel ez annyira fizikailag annyira rendben van, és annyira fejben is rendben van, hogy ez a kombináció, ez valami beszarás, tehát hogy ez tényleg szenzációs.
Nekem azt tűnt fel, és ezt mindig nyilván, igen, igazad van, Jakab, a Lidl Treknek az azonnali felemelésével kapcsolatban, vagy ilyen, nem tudom, azonnal rájuk akasztottuk az aranyérmet, meg elmondtuk, hogy ők a legjobb csapat a világon, viszont amúgy MVDP-ről sokszor el tudjuk mondani azt, hogy amúgy teljesen eszméletlen, hogy hazahozta a szivárványos trikót fehéren gyakorlatilag. A második, amit Bence mondott, hogy az ő keze nem tört ki. A harmadik, amit szintén említettünk, hogy neki nem volt technikai problémája, és amúgy aki azt hiszi, hogy a technikai probléma az csak szerencsétlenség, nem. Az azon is nagyon múlik, hogy amúgy látszott rajta, hogy amikor már elment, de előtte is mindig tudott ívet választani. Már nem teljesen szabadon, de mindig tudta, hogy hol van a kerékpár. Mindig tudta, hogy milyen hozzáállást választ egy adott berkhez, ahogy Bence is mondja, vagy egy adott macskaköves szektort, hol csinál meg, hol nem csinál meg, hogy kiméri magát, hogy kiméri a kerékpárt. Nagyon sokat emlegetem ezt a Sagan könyvet, ami amúgy nem jó, de Sagan is elmondja, hogy ha Monti versenyen amúgy technikai problémád van, az soha nem a felszerelés problémája, hanem mindig a versenyző technikai felkészültségének a hiánya, vagy éppen a megléte, hogyha nincsen technikai problémád, és ez valamennyire vonatkozik az országúti kerékpára is, és ez a csávó nagyon jó kerékpárkezelő, és hozzájárult ahhoz, hogy ő az egyetlen, aki defekt nélkül hozza le, aki összetört kerék, leesett lánc, meg minden nélkül hozza le.
Egy kérdés ehhez, hogy nektek nem volt meg az a feeling, hogy ahogy elindult és elment sokkal jobban, jó, nem féltetek, de hogy akkor több érzés, azt gondoltam, hogy ha el fog esni, akkor most fog esni, és nem amikor 28-an vannak körülötte? Mert pont ezt beszéltük sokszor, hogy Matthew van der Poel tudja a limitet, és tudja, hogy mennyivel lépheti túl, hogy ez még egészséges legyen, vagy ne essen szét fizikailag. De némelyik kanyarbevételnél tényleg annyira 101%-osan ment bele, amikor nem mondtam, hogy teljesen mindegy volt, most nem jut eszembe melyik szektor, hogy konkrétan úgy vette le a nézőket, mintha a MotoGP-vel ment volna ténylegesen ívről ívre, hogy sokkal inkább belém állt a szar is körülbelül, mikor azt láttam, hogy egyedül megy és így megy, de nem tudom, tehát én nem láttam olyan embert kerékpárt kezelni.
Amúgy azt, hogy mennyire jól kezel kerékpárt, csak kiírtam azt, hogy a Mont-Saint-Pavillon ott 1.06-os előnnyel kezdte, ez egy 3 kilométeres szektor, ugye az a háromból az egyik öt csillagos szektor, ha jól mondom, és a végén 1.36-tal jött ki. 30 másodpercet adott, ami nagyon durva a különbség, és nem megszokott, de itt a második orsi szektornál, vagy a harmadik, nem előtt, ott is adott 20 másodpercet, és végül is amúgy ezek döntöttek, mert amúgy azt már én mondtam a Flandria kapcsán, hogy amúgy Van der Poelnek nem volt extra támadása, ugye 8 másodpercet tudott elmenni ott az első orsi szektornak a végén, ami nem jelentéktelen, de 8 másodpercet a legtöbb esetben vissza tudnak hozni, hogyha többen üldöznek valakit, de hogy aztán viszont ő annyira stabilan tud, most nem tudom hány wattot, de sok wattot kiadni, és megpróbáltam kiírni, hogy Pedersen 3 perc 58-at tudott menni, mert valójában Mats Pedersen volt az egyetlen, aki utána tudott menni. Ott voltak a kerekén küngék, politék is, de egyedül Pedersen volt, aki vezetett ott még a támadás után, és emiatt tűnt úgy, őszintén mi is azt beszéltük, hogy amúgy ez még akár vissza is hozható, mert Pedersen ment, de hát Van der Poel 3 perc 26-ig nem ült fel a kerékpárra, de akkor csak egy kanyar miatt, és utána végig ment, tehát hogy az orsi szektorokig teljes erőbedobással ment, és hát akkor így 10 kilométer alatt meg volt az egy perc, és onnantól kezdve vége. És nekem az így, igen, Bence?
Ja, csak ez, hogy pont ezt beszéltük, hogy mikor támadhat, de hogy még logikusabb volt, mert ugye a Mont-Saint-Pavillon berakod így fejbe, hogy akkor ott valószínűleg valaki indítani fog, meg az nagyon sokszor megtörtént, hogy valaki próbálkozik, de hogy pont amit te mondasz, hogy annyira jól kezeli, a kanyarokban rengeteg időt nyert, ott nyerte szerintem a legtöbbet egyértelműen, de hogy pont azért támadott ott, mert egyrészt kevésbé várod, és onnantól nincs esélyed, mert ő is tisztában azzal, hogy gyerekek, nem nagy képűen, de ebben én vagyok a legjobb, itt nem fog senki megfogni, és a Mont-Saint-Pavillonre már akkor ütheted a nyomát, ténylegesen.
Hát 1.36-tal kijössz.
Szerintem az is nagyon nagy faktor volt ebben az egészben, amit amúgy csodálatos volt nézni, hogy ki volt ez? Gianni Moscon volt, aki ezt csinálta két éve, hogy hogy alacsony keréknyomással a kockakövön nyert, utána kiért az aszfaltra, és ugyanannyit vesztett, mint amennyit a kockakövön nyert. És Van der Poel meg azt csinálta, hogy a kockakövön nyert, és az aszfalton is nyert, csak nem annyit, mint a kockakövön, ami amúgy teljesen nevetséges volt. Tehát, hogy onnan még tudta tovább tolni, arccal előre, tényleg fejjel le, bele a biciklibe, és rajta volt a pedálokon. Egy, kettő, hogy a Bence kérdésére reflektáljak, nem. Én amúgy sokkal jobban féltem attól, hogy más elviszi őt, amikor még a szűk csoportban van, mint hogy amúgy ő a kerékpár kezeléséből kifolyóan esik bármilyen szektoron. Én sokkal jobban tartanék az ő helyében is a többi versenyzőtől, mint a saját képességeimnek a meglététől, vagy
hiányától. Ja, nem azt mondom, csak nem tűnt fel annyira, ugye nyilván jó, észreveszed Matthew van der Poel, főleg a szivárványosztikóban, de hogy egyszerűen külön kerül, plusz időt kap, képernyőt kap, és kicsit ilyenkor akarva akadni is jobban, ha szurkolsz, ha nem szurkolsz neki, de ja, maximum ment.
Az egyik durva kritika, amivel amúgy talán élnék így az olasz közvetítők felé, hogy az még a Stradéról, hogy amikor Pogacar elment, akkor ő viszonylag kevés képernyőidőt kapott. Na de itt. Így gyakorlatilag azt mondom, az esetek felében ő volt egyedül a képernyőn az utolsó 50 kilométerben, 60 kilométerben. Őt mutatták végig, hogy hogy küzdöm ugye a pavén.
Mondjuk, hogy megint csak élenek a tévéseknek a védőszentje, hogy amúgy végülis a mögöttük levő csoportban sem volt ugye nagy dolog. Tehát ugye Philipsen támadott a Carfield-re árbolt, vagy már nem is tudom, de az utolsó szektorokon, és végül is most őket is mutathatták volna, hát akkor amúgy végül is lehet, hogy a Silverman trikót én is inkább választanám, mint adásrendező.
Beszéljünk egy picit erről a második csoportról szerintem. Tök jó, hogy beosztott Philipsent, és szerintem tök szuper.
Bocsát, én még mond. Beszélnek csak, hogy megint csak egy kérdés egy támadásra, hogy ott próbáltam szemléltetni, hogy Pedersen amúgy egyáltalán nem volt reménytelen, és nem voltak rossz képességei tempóban, tehát hogy a kialakult a 8 másodperces különbség, amúgy ott azért egy jó pár kilométerig, kb. A második, harmadik orsi szektorig nem tudott extra nagyot Van der Poel előre hozni, hogy ha a Lidl Track megpróbálta volna, hogy Pedersen hamarabb támad, akkor ezzel ki lehetett volna védeni ezt a helyzetet? És ezt kicsit őszintén provokálva kérdezem, mert a Flandrián nyilván nem volt egy okos támadás, de hogy megpróbálták ezt megcsinálni, és akkor meg egy kicsit olyan butának tűnt, így belegondolva végül, hogy az egy opció volt, és akkor ők megpróbálták azt, amelyik van éppenséggel. Szóval lehetett volna az, hogy ha Pedersen tud támadni, és Van der Poel még nem reagál egyből, akkor amúgy Pedersen el tudott volna menni hosszabban Mathieu Van der Poel-lal.
Kezdjek?
Kérdeztelek.
Aha.
Ha Mats Pedersen megint sok lesz, aha. Ha Mats Pedersennek nincs az a bukása, szerintem akkor is, nem mondom, hogy teljesen tök mindegy, mit csinált volna, de ezen nem volt ellenszer. Meg nem tudom, tehát hogy ez egy kicsit ilyen a nagy kép kérdés, hogyha abba belegondoltok, hogy tavaly, aki hatodik lett, tehát hogy nem tudom, tehát hogy abba belegondolva, hogy mennyit fejlődnek előre, és mennyit lépnek előre, meg hogy mennyivel jobban összhangban vannak a technikával, hogy tényleg, hogy a 2010-es Cancellara győzelem, tehát aki tavaly, aki idén csontutolsó, most szegény srácok nem jut eszembe a neve, aki még az utolsó, aki bejött a velodromba, az ausztrál srác, simán verte volna a 2010-es Cancellara időt. Tehát, hogy az időjárásban nem volt nagy különbség. Igen, és akkor Kancsák volt egy 39-es. Tehát, hogy erre is bele kell gondolni, hogy tény is való, hogy itt profi kerékpársportolókról, profi csapatokról beszélünk. Nem véletlenül 10 évre írt alá Kenyon a Mathieu van der Poel. Olyan szintű összhangban van ezzel a kerékpára, olyan szinten rá van lőve, és szerintem jó, tény is való, hogy a csapattársainak is valószínűleg azért milliméterre pontosan van. Ez a srác tényleg úgy van, hogy összhang. Tehát egyben van ez az egész. És ez van most már ides tovább, nem tudom hány éve, lassan 10 éve ül Kenyonon, és megint 10 évig fog rajta ülni, hogy nem, tehát hogy ha ő szarformában akkor fogod meg, itt nem is mondom, hogy élete formájában volt, és az a különbség nekem, ami feltűnő a kettő között, míg a Flandrián mennyire szétesett a finish után, itt, hogy ki is tettük ezt a videót, ott állt, megnézte a finish, lezuhanyzott, és tényleg itt egyszerűen nem tűnt messze olyan fáradtnak, mint legutóbb. És azért gondolom, hogy Mats Pedersen lehetett volna az egyetlen, talán reálisan, akinek valamit foghatott volna rajta, de itt olyan adóászokat keltem, aki játszol, és most a Lidl Tracknek tényleg nem volt meg az az ereje. Tehát ha Mats Pedersen mellett van még ott Stöven és Kirsch, akkor ez egy nagyon sokkal nyitottabb verseny lehetett volna, de tényleg még azt mondom erre, hogy Van Aert is legjobb napján se verte volna meg talán ezt a Mathieu van der Poelt, mert annyira repült ez az ember, tehát egy nem tudom, nincsenek rá.
Ez egy érdekes dilemma.
Szakmailag, nem is szakmailag, mert nyilván nem szakíró, hol vagyok én attól, de hogy ezt nem is tudod megfogalmazni, hogy mit láttál. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy és az a gond, hogy ezt láttok idén, és lehet jövőre meg, mit tudom én, milyen átlagot fog menni, és akkor megint ugyanezt mondjuk. Tehát, hogy lehet ilyen szintű nem lesz, de hogy olyan szinten összhangban ezzel a technikával, és amúgy is a legtöbb csapatnál látod, hogy tényleg a marginal gains az már nem marginal gains, hanem annál is jóval tovább vagyunk. És ezt egyszerűen fantasztikus látni, hogy ezért mondom azt, hogy lehet ez valakinek unalmas, és hogy ez dominancia, és tudom, itt majd Jakab lehetni az ördögügy, hogy Max Verstappent ugyanígy nem szeretem, de az is egy pont egy olyan dolog, hogy úgy van rászabva az autó, és olyan összhangban van bele, ami most nem is a legjobb autó, és mégis jó az, aki belőle a legtöbbet. és erre más nem képes. És ugyanezt gondolom, hogy erre, ez egy dologra egyrészt tehetség, meg adottság miatt ez az egyedül, aki ezt meg tudja csinálni, az Matthew Van Der Poel. Ezért gondolom azt, hogy lehetett itt volna bármit próbálni, a Treknek akkor lett volna esélye, tényleg 2-3 emberrel vannak ott, és picit meg tudták volna jobban szorongatni, vagy 2-3 ember tudtak volna küldni Matthew Van Der Poel, akkor Fermést elfogyasztották volna, Philipsennek muszáj lett volna menni, és akkor viszont így is úgyis valaki elfogytak volna, de nem érték volna utol Matthew Van Der Poel.
Szóval szerintem amúgy azért, hogy nem gondolom, hogy Van Der Poel nagyon könnyen verhető lett volna, csak hogy szerintem azért vannak olyan elméleti forgatókönyvek, amik akár meg tudták volna akadályozni, és hogy amúgy így látjuk, hogy talán most amúgy így erősebb alapvetően Van Der Poel Van Aertnál, akár a ciklokrossz szezonban is ki tudunk indulni, nyilván az most egy ilyen furcsább, csúsztottabb szezon volt a kettőjük részéről. Tavaly a macskakövön is azért egyértelműen jobb volt Van Der Poel, egy hangya asznyival, de hogy egy picit mindig távolodott tőle, mármint Van Aerttól Van Der Poel. Pont az, hogy amúgy ez ilyen hosszú távon menni magas szinten, abban amúgy Van Aert szerintem egyáltalán nem lenne reménytelen. És akkor, hogyha mondjuk teszem azt most 60-nal ugyanúgy támadott volna Van Der Poel, de Van Aert utolérte volna 15-tel később, akkor amúgy azért lehet, hogy Van Der Poel is máshogyan reagált volna, más helyzet lett volna, megálltak volna a későbbi versenyszakasz, mert amúgy az egész, hogy itt beszélünk arról, hogy mennyire fura, hogy 10 évvel ezelőtt még akkor Tom Boonen 50-nel a végelőtt indított, akkor azt nem hittük el, hogy az megtörténhet 11 évvel ezelőtt. Most pedig már az, hogy 60-nal indul, nyilván durva, de hogy azt mondjuk, hogy ja, hát amúgy benne van. Egész ijedetlen, és hogy ez így miért lehet, ez így, hogy én valahogy arra jutottam, hogy még Boonenék igazából nem voltak sokkal jobbak a többieknél. Nem tudom, Van Márke, vagy nem tudom, éppen ki volt abban az évben nagy ellenfél. Emiatt nekik valójában az volt az érdekük, hogy minél később indítsanak, mert akkor egy rövidebb intervallum alatt kell megmutatni azt, hogy ők valamivel több wattot tudnak lerakni, gyorsabban mennek, meg ügyesebben kezelik a kerékpárt. Még Van Der Poel valójában annyival erősebb, hogy neki az érdek, hogy minél távolabbról indítsa el a támadásokat, mert hogy annyival erősebb, hogyha minél távolabb indítod el, akkor amúgy jobban ki fog jönni ez a díjfiketejük között. A többiek között.
Azon kívül, hogy amúgy egyetértek, azért még egy csodálatos dolgot hozzá kell tenni ez az egészhez. 5 versenynappal.
Hát ez igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez most egy paradigmaváltás lesz-e tulajdonképpen. Hát
ezt mondtam útkor is, hogy 4 versenynapi szinten, ez is benne van. Tehát, hogy jó, mondjuk tudjuk,
meggyőzhető vagyok.
Hogy igen, a regenerálási képessége azért lényegesen megváltozott a sportolóknak az évek alatt, tehát ebben is rengeteget fejlődtek ilyen úton módon, de hogy tényleg, amit mondtál, hogy akkor szerintem, mert szerintem azt már nézted, vagy lehet Bednekúz még nem, de Jakab meg én biztos néztük azt a versenyt, hogy tényleg most ott jó, nem voltak talán akkora ellenfelek, mikor 12 volt, amikor ezt megnyerte, hogy 53 a vég előtt, de hogy az valami eszméletlen szenzáció volt. Most meg tényleg azt mondod, hogy valaki 80-100-a végelőtt indít, az így ilyen, mit tudom, meg szintű volt annó, ő volt az, hogy akkor jó, 120-ra megindulok, és akkor megnyerem, hogy az hős időben volt, hogy kopján indult az első emelkedőn, azt adott mindenkinek 10 percet, jó, az más korszak volt, de hogy ez kegyetlen, tehát, hogy, és ez nem gondolkoznak rajta szerintem túl sokat, tehát azért mondom, hogy ezek a megbeszélések lehetnek, hogy figyelj, van egy 60-as, egy Arenberges opció, szerintem egy Arenberges opció is benne volt a paktiban, vagy ott volt az, hogy oké, húzzuk meg, nézzük meg milyenek, és akkor és az orsit meg meghúzzuk, és a Monsenpe velem meg kialakítom azt az előnyt, ami nekem kell, és megnyerem a versenyt. És tökéletesen fel volt építve, tudták, hogy ő mire képes, a csapattársak, mondom, szenzációsak voltak, szóval nagyon is benne vannak ebben a sikerben, de hogy most tényleg egy olyan korszakot éljük, hogy vannak hát 3-4 olyan ember, aki lehet tényleg egy más szinten mozog, vagy nem tudom, ülénként létezik a kerékpárosok között, és ezekre képesek, és ezért mondom, hogy én még mindig azt tartom, hogy Tadej Pogacsárt megnézném a Paris-Roubaix-n, de szerintem magából, erőből, meg súlyból, meg ilyesmiből neki ez pöttyet talán sok lenne, és pont amiért az emelkedők miatt képes arra, hogy Matthew Van Der Poel, mint tavaly is láttuk, a Flandrián megverje, de akkor is őt tartom, hogy akarom látni ezen a versenyen, és nagyon meg akarom nézni. Térhetünk erre rá, hogy a baszkörön történtek miatt, meg az amúgy történtek miatt, meg szerintem egy kérdés is jött ebből a szempontból, hogy egyrészt a Viszmenet mit gondolkozik, és Tadej Pogacsárnak milyen, meg a Giro, milyen Giro lehet így, Hát ezt szerintem amúgy óvatosan egyrészt, mert azt is mondtuk, hogy a baszkörön, hogy fontos arra, hogy beszéljünk, mert tényleg, hogy erről szól a világ, hogy mi lehet, mi alakulhat, indulhatnak-e, nem. Elsősorban most az a fontos, hogy az egészség rendben legyen, azért kicsit több infónk van, elkezdném azzal, hogy J-Vine-nál nem kell műtét, tibiaavatkozás, ami egy fontos dolog, azért még mindig az idegsebészeten vizsgálták, ott volt, de rendben lesz elvileg. Jonas Vingegaard is most már azért nem sürgő, vagy tehát nem a...
intenzív.
De jó, hogy ezt pont én rontom el. Igen, nem az intenzíven van, ugye oda került be. Felesége adott róla információt amúgy, és hogy Szémam volt talán most, aki mondta is azt, hogy hát egyértelmű, hogy a május 6-ai magaslati edzőtábor az kimarad, és hogy Jonas csak is akkor fog indulni a Tour de France-on, ha 100%-os. Hát ami meg kétséges, Remcót pedig láttuk, hogy ugye túl van mindkét műtétem, hát egy nagyobb műtétem, bocsánat, és hát lábadozik, ez most így fog.
Umi hát, beköltözött a... hozzá.
Igen, igen, ott van, láttam a kéz, meg a mindenki volt éve sztoriba, de hát ez a lényeg, hogy rendben legyen, meg legyen valaki mellette.
Szerintetek, ja, hogyha lesz Remkónak gyereke, akkor ők is fogják élőbe közvetíteni a szülést, mint a híres magyar celeppár.
Jaj, ne. És nevet is ki lehet majd találni? Persze.
Nem megyünk ide bele, és amúgy ne hasonlítsuk Remkót hozzá.
Jó, viccelni akarna.
Insta influencing, de...
Jó, de hogy most le van nyírva a haja, úgyhogy most jól néz ki, de hogy hát kérdéses tényleg. Tehát, hogy azért most nem gondolnál, hogy kijössz egy verseny után, és akkor tök jó lenne arról beszélni, hogy hát Remco tök jól ment azon az emelkedőn, Tao, mit tudom én, kinek hogyan húzta, Vingegaard nem nyerte meg, de hogy ez nem jelent semmit, ehelyett meg arról beszélünk, hogy hát tök örülünk, hogy megvannak, egyben vannak, meg hogy hát ha elindulnak valahol, de ja. De hát akkor térjünk rá a lényegére, hogy végülis mi volt az utolsó maradék szakaszokon a baszkörön, hogy mit láthattunk.
Amúgy bocsánat, csak még a bukáshoz én magamat eszkuzálni szeretném az előző felvételhez képest, mert amúgy azért jobban látom már a szervezőknek a felelősségét. Tartom, hogy lehet hibázni, de hogy amúgy és nem tudom, hogy tényleg annyit számít-e a sikító hang, a LED fal, ami jelzi a kanyarnak az irányát, valószínűleg számítanak. Lehet, hogy attól még lett volna bukás, tehát ezt nem zárom ki, de hogy igen, talán a szervezőknek így jobban el lehet mondani a felelősségét, mint ahogy én ezt megtettem még az előző héten. Hát a baszkörversenynek a lényege az, hogy Juan Ayuso megnyerte. Ugye azért ez már az előzetes útvonalon is egyértelműen lehetett látni, hogy ez nagyon a szombati utolsó hatodik szakaszon fog eldőlni. Kicsit amúgy így összességében azért ez nem volt jó baszkör. Tehát, hogy azért itt most sprintet kellett nézni úgy, hogy hát Aulárnak szurkol az ember legjobban. Aki amúgy tök jó srác, ugye rengeteg most már World Tour és Pro Tour helyezése is van. Itt most hozott egy második hely volt a legjobbja talán az egész körverseny.
Grégoire ellen, igen.
Grégoire ellen, aki ugye megszerezte első World Tour győzelmét. Igen, remélem most ezt jól fogalmaztam meg. Ami azért várható volt, és benne volt. És hát ugye a hatodik szakaszon ez az egybári szakasz volt a döntő, és leginkább erről érdemes beszélni szerintem. Ugye ez egy nagyon rövid 137 kilométeres szakasz volt, de 3400-as szintkülönbséggel ezen a rövid távon. A szakasz Carlos Rodriguez nyerte, nagyon-nagyon jól nézett ki Rodriguez, főleg ahhoz képest, hogy eddig mit láttunk, ugye beszéltük még talán Medeguzza, hogy most Bernal vagy Rodriguez az Ineosban az erősebb. Nehéz ezeket ugye összehasonlítani versenyt versennyel, de hogy Rodriguez most talán Bernal szintjét elérte, és amúgy nem tud az Amstel Gold Race-en nem indul Carlos Rodriguez, de amúgy láthatjuk, hogy Rodrigueznek nagyon is van képesség az egynapos versenyeken is, úgyhogy az Ardenek előtt mindenképpen biztató. És hát láthatunk egy hát masterclass-ot, hogyha nem akarok nagy szavakat használni, hiszen ugye Ayuso ezen a szakaszon, a hatodik szakaszon második lett, de az összetettet megnyerte, ugye Rodriguez-zel kéz-kézben érkeztek célba, és megfordították. Ugye Matthias Skelmose volt, aki még a sárga trikóba tekert az utolsó szakasz előtt, de Skelmose nem tudott elég gyorsan reagálni, és aztán lejtmenetben sem volt valószínűleg a legjobb. De hát igazából a lényeg az, hogy itt most Ayuso nagyon-nagyon komoly szintlépés hozott be. Ugye az utolsó legfontosabb hegyen az Izuán, ami ugye egy ilyen visszatérő hegye a baszkörversenynek, hogy például csak 11 másodperccel ment rosszabbat, mint Vingegaard tavaly. Tehát azért ez jelzi, hogy szintben van, és így Vingegaardnak, vagy a Pogacsárnak van a az egyik katalán körversenyen ilyen hasonló idejű hegy, egy 13 perces hegy, ez 11.37-es volt, és ott 0,1 watt per kilogram volt a különbség, szóval, hogy megint csak nem lehet hegyet a hegyet összehasonlítani, de Ayuso azok után, hogy most idénre fel tudod készülni, és nem ugye a tértsérülés, azt hiszem tértsérüléssel kellett bajlódnia, emiatt lehet, hogy Ayuso, hát ugye mire, ez kérdés az ő esetében, de ott lehet, akár arra is, hogy a túron, mint Pogacsár mellett egy kártya ott legyen az UAE-nek, és próbáljanak úgy támadni, mint ahogy amúgy Solerrel megtették itt a hatodik szakaszon. Ugye tök jól segített vissza Mark Soler, és Prime szintjét idézte. Túlzó állítás ez? Hogy lehet
nem, kártya? Nem.
Volt neki Prime szintje?
Hát a Prime az az volt, amikor...
Viccelek.
Tudod, mi volt a Prime.
Tovább döccenet, csak igen, tudjuk, hogy mi volt a Prime. Tudjuk, hogy mi volt a Prime.
Mindig is jó versenyző volt.
Szóval. Szeretnénk mindegyre ennyire Prime lenni. Probléma-e ez akár a Giro-ra, akár a Tour de France-ra tekintettel, hogy az UAE ennyire erős? Vagy jó dolog? Azért láttuk Politot is teljesíteni, tehát egy jó sora lehet Pogacsárnak, de nem lehet túl jó sora. Ahol amúgy azt mondhatod, hogy mindenki akar egy kicsit ragyogni, elviszel három erős embert, és akkor ott dolgozni fognak egymásért. Meg így kéz a kézben fogva megérkeznek a Népstadionba biciklizni.
Kicsit nekem a tavaly eszembe jut, mondjuk az jétszet picit ám vegyük le ebből az ego kicsapongásból, mint a többiekkel, de hogy valahogy az működött. Most azt gondolom, hogy itt, és ez szerintem még az is bennem, hogy át fogja gondolni az UAE, hogy végül tényleg kit viszel, mert jó, nyilván azért be van lőve a szezon előtt, tehát egy nagyon nagy dolgoknak ilyen történni, hogyha a...
Pogacsár biztos.
Tényleg. De hogy azt könnyen el tudom képzelni, hogy vagy Almeidát, vagy Ayusót, akit lehet, mind a kettőket vittek volna, valamelyiket kiúzzák, és ténylegesen a Vuelta-ra koncentráltatják, vagy még elviszi. A Giro-ra már nem fogja betenni a keretbe pluszba valakit, ott tényleg sérülésnek kell, hogy történjen. De fölülír mindent az egész bukás szerintem. De hogy az tényleg sok lenne, de lehet biztos, ami biztos elviszi egy ilyen keretet, mert akkor tényleg van egy olyan hegyi sorod, aki Tadej Pogacsár tényleg a szarból is kikaparja, ha nagyon nagy gáz lenne. Márpedig ez tavaly láttuk rá példát, hogy akkor azért nagyon kellett ott egy bizonyos fiatal ember, hogy segítsen neki.
Szerintem amúgy ezért én nem látom ezt annyira sötétnek, hogy ők mindenáron egymást torkának esnének. Almeida is beállt a katalán körön, igen, katalán kör persze lehet mondani, az más, mint a túrnak a szaga, és talán Almeida is nyilatkozta, hogy azért megpróbál majd ott lenni, hogyha úgy adódik Pogacsár mögött valahol, és elérné normál helyezést, vagy jobb helyezést a Tour de France-on. Szóval ezért például Movistar szerintem egy csomószor ilyenkor az emberbe felmerül, mint ilyen filter, és hogy ez alapján nézi a mostani UAE-t. Azért szerintem az más, amikor mondjuk egyrészt három elég idős ember, Quintana, Landa és Valverde, vagy legalábbis tapasztaltak voltak ebben a leosztásban, versenyzik a túl harmadik helyért, és más, amikor igazából a kapitányodat a sárga trikóért tudod vinni. És ezen túl az is van, hogy az UAE-n azért a szezon közben jobban leosztják azokat az siker élményeket, ez most értelmetlen volt, de hogy így azokat a helyeket, ahol sikerélményeket szerezhet. Ayuso, Almeida, Adam Yates is. Ugye Adam Yates, ugye hála a jó Istennek, most úgy néz ki, hogy visszatérhet holnap ugye az Abruzzói körversenyen, ugye a agyrázkódása után, úgyhogy talán nem olyan súlyos nála ez a hátrány. Szóval én ezt nem látom annyira, és amúgy Soler meg amúgy, amit itt segített, és hogy szökésben visszatudott maradni Ayusónak és tempót menni, ezek mind nagyon-nagyon szép dolgok voltak. Illetve azért például Almeidánál ott van az, hogy Lisszabonban indul a Vuelta, azért a Vuelta nagy kapitány lehet, szerintem az neki elég jó élmény lehet, és meg talán Ayusót is elviselni maga mellett. Giro-ra nem gondolom, hogy bárkit most berepítenének így nagy hirtelen. De, igen.
Amúgy, most így ebben a szituációban, és akkor már ha hipotetizálunk, akkor hipotetizálunk, most ahogy most ismerjük a kerékpársportot, a baszkörverseny után jelenlegi állásban az UAE-nek összejöhet, amit tavaly összejött a Vismának, a Visma Labnek, akkor még Jumbónak Ha most nulláról tervezheted fel a szezont, ha elküldesz egy Almeidát az olasz körversenyre, ha elküldesz egy Pogacsárt a franciára, és elküldöd Ayuso-t a Vuelta-ra, akkor megcsinálod amúgy a három trikót?
Ezt most mondom neked, hogy majdnem biztos vagyok abban, hogy Remcóval se fognak kockáztatni a túron, hogy túltolják. Vingegaard tényleg akkor fog indulni, amikor meg lesz. Azt meg nem tudom elképzelni, hogy Jonas Vingegaard, ha fölépül, és nem 100%-os, de mondjuk a Vuelta-ra nem 100%-os lenne, nem indulna el a Vuelta-n, és ezért gondolom, hogy az összejött az első kettő, jelen állás szerint, Pogacsára. A harmadik nem fog. És a Vuelta nem lesz meg.
Igen, azért én azért abban sem vagyok biztos benne, hogy még Geraint Thomas-t megverné, hogyha így lenne, de ugye ez most egy hipotetikus, hogy
Pogacsára ott van. Ayuso-t szívesebben küldeném 3 hetes esélyesként, mint Almeidát jelen pillanatban például.
Én is. Egyébként Ayuso-nak azért nekem azért még így ott marad a fejembe, hogy igen, fiatal, egy héten nagyon jó, még van kettő.
Ugye szerzett egy harmadik helyet 2022-ben, úgyhogy végül is tud, de hogy ebben tök igazad van, én is akartam mondani, hogy Almeida, de amúgy azért ő tud 3 hetesen nagyon-nagyon faszán menni 21 szakaszon keresztül. Lehet rajta nevetni, hogy izé, ott lóg a lába, meg mit tudom én, tök mindegy, a végén csávó harmadik lett a Giron. Na mindegy, szóval ez volt az Itzulia, nem volt egy annyira jó egyhetes körverseny, és nyilván azért ez a bukás beárnyékolta, és erről majd azért kell beszélni hosszabb távon, mert hogy mintha sok bukás lenne az Itzulián az elmúlt években. Nyilván az emberben nem merül fel, hogy elvegyék a World Tour jogot tekintve, vagy valamilyen szinten meg a legkirályabb egyhetesernek a kalendárnak, baszk szurkolóknak köszönhetően, és jó verseny is van általában, de hogy igen, tud ez veszélyes lenni. Beszéljünk egy kicsit talán akkor a Viszmának a katasztrófájáról. Ez most egy kicsit túlzás, de hogy ugye elmegy a sportigazgatójuk, Merin Zeeman, aki az AZ Alkmaarnak lesz december 1-től, hogyha jól mondom, igen, december 1-től már a technikai igazgatója. Ugye egy ismét kerékpárból a futballba történő transfert láthatunk, ugye Sir Dave Brailsford révén, már ugye pár éve megtörtént, ugye az a Nizza kapcsán. Ez egy szomorú lépés, ez beárazza szerintem valahol a kerékpárt, nem voltak azért azt hiszem tévképzeteink eddig sem, de hogy ez vezethet-e a Viszmának valamilyen fajta összeeséséhez? Vagy Pluge azért még ott van, és majd valakit valamit megold behoz?
Nem hiányzott nekik ez a pofon most, de még nem olyan, amiből nem tudnának felállni. Látom, hogy Bence fogalmazod a gondolatod magadba, rendkívül kíváncsi vagyok, nekem ennyi amúgy, ami a fejemben van. Most, ha még kapnak három nagy ütést, három hasonló ütést kapnának, vagy kettőt, akkor amúgy azt mondanám, hogy lehet, hogy a Visma Lab problémába ütközne a következő 2-3 évben. Ez így még önmagában...
Wout van Aertot elviszi a bora? Gondolsz ilyenre, mint...
Nagyjából még arra gondoltam, és akkor nem tudom.
Szponzor.
Még kéne valami harmadik csapás. Nem kéne 10, de még kéne még emeli fanárt elvesztése, még kéne egy harmadik csapás. És akkor azt mondanám, hogy fú, bazd meg. Baj van.
Ja, nem, nekem, amit te mondtál, hogy ez nem lenézve az AZ-ák már, de hogy így tényleg bárazza kerékpársportot, és ez volt rohadtul szomorú.
Nem akarok erről beszélni.
Jó.
Ákmári Zeeman, azt Ákmári, mondjuk, hogy tudom, van egy ilyen extra egy kötődés, emocionális része.
Tehát ha holnap téged föltérne az MTK Jakab, akkor lehet elszaladnál ingen. Két gondolat nélkül. Látod, ezért mondom. De hogy...
Csicska szenvedett.
De hogy kicsit fájdalmas ez, mert hogy és nem is olyan dolog ez, hogy tényleg kimész a Kundelből a Tesco Canyon májásra, de hogy a világ egyik, vagy nem a legjobb kerékpáros csapatától mész egy másikba. A kihívás részét megértem, azt a kötődés részét megértem, és amúgy itt jön ki az, hogy nem kell feltétlenül ténylegesen neked olyan szintű szakembernek lenned, ha magát, egy csapatot jól megértesz, az, hogy hogyan van fölépítve egy organizáció, akkor szerintem bárhol el tudsz helyezkedni, és a kerékpársport viszont egy iszonyatosan komplex dolog, amit egyrészt, nem tudom, ez a mentális rész, meg az, hogy miként látod, hogy működnek a dolgok, egy fociklubnál nagyon-nagyon jól lehet felhasználni. Ez majd Brailsfordnál ugye kiderül az Ineos, meg nem tudom, a Manchester United-nél, talán a legboldogabb, ha jól működne valószínűleg Jakab.
Csak egy ponton, hogy amúgy Zeman elvileg ő készült erre már évek óta, hogy a futballba át akar majd evezni, és amúgy Brailsford ugye a Nidzánál volt, és a Nidzánál az első évben minden szarhibát elkövetett, és ott élőben tanulta éppen ezt a szakmát. Szerintem azért valamennyire kell hozzá, és Zeman gondolom, akkor a futballba is már azért szerzett
jártasabb
tudást. Igen.
Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem fog, nem, tehát rajta nem fog múlni az, hogy az átszaták már jó menjen, azt viszont ténylegesen sajnálom, hogy hát passzus. Világ egyik, hanem a legjobb kerékpárcsapatától elmész egy, amúgy egy jó holland foci csapathoz.
Csak hogy, két pozitív dolgot is mondasak. Azért már Remco bebizonyította, hogy ez a két sport átjárható. Nem, ha ilyen példákat hoztak, akkor azok én is egy példát. A kettő meg, én meg azt nem hittem el, bár beárazza a sportot, de én meg azt nem hittem el, és akkor ez szintén az összes kedves hallgatónk felé szól, hogy amúgy Magyarországon meg lehet hallgatottságban verni egy futballal foglalkozó podcastot, kerékpáros podcastként.
Szép. Ezek mi volt?
És ez
gyönyörű volt. Hát ha nem kezdenénk az Amstel Gold részről beszélni, akkor itt abba hagyhatnánk.
Igen, nem, szerintem, amit a benne gúz, amivel kezdte, szerintem azok a legfontosabbak, hogy amúgy most, hogy egyet kivesznek, nem jó, de azért, hogy mondjuk ott a tulajdonos Richard Pluge, gondoljuk, hogy azért valami gódja van, gondolom már valamilyen szinten a casting is elkezdődött, hogy ki lehet majd Zeemannak az utódja, akkor nem történik baj. Az nagyon kellemetlen lenne, hogyha a Van Aert is elmenne, de amúgy még akkor is azért ott lenne egy Jonas Vingegaard, akiben 6 évig lehetne egy olyan projektet építeni, ami azt, hogy hoz le egy jó sportigazgatót. Ineosznál látjuk, hogy nem olyan egyszerű hozni, de azért lehet hozni jó sportigazgatót, akkor azért valahogy meg fogod tudni ezt oldani. De valóban igen, egy fontos része kiesik most majd a Viszmának. Figyeljük a híreket, hogy kiket hoznak majd szóba a Viszmával. Ugye szomorú az volt, hogy az Ineosznál, hogy a januárban tudtuk meg, hogy végül is ki lesz a sportigazgató, ami egy kicsit furcsa volt ugye Linkfortnak a távozása után. Igen, mehetünk akkor szerintem egy kicsit a általam legkevésbé kedvelt ilyen klasszikustra, hogy őszintén ez az Amstel Gold rész. Tudom, hogy ez valamiért sokaknak nagyon jó, és hogyha az ember Mathieu van der Poel 2019-es győzelmére gondol, akkor az epikus, és nem tudom, tehát ez a libabőr kategória. Szerintem azért nagyon sokszor olyan verseny tud lenni, ami beragad, akár az útvonal változtatás ellenére is. Bence, nem akarod az útvonalat elkezdeni? Én nekem most kicsit kiszerelt a szem.
Hát igazából pillanatra megijedtem, azt hittem változás volt, de nincsen. Marad a 253,6 kilométer, rengeteg kaptató, sok kicsi kaptató, itt ezt megszikhattuk itt a holland, vagy akár belga részen, de nagyon közel a német határhoz, majdnem az Ardennek magasságában van. Ardennek? Már megint elkezdtem a földrajzt. Eiffelt akartam mondani. Az Eiffel nincs messze. Az Ardennek is közel van. Ennyi, kész, lezártam. Igen. Na, hogy...
Az Ardennek sincs távol, az Eiffel közel van. Maradjunk
köszi,
ennyiben,
köszi,
jó?
Köszi. Pedig ötös voltam földrajzból, hihetetlen. Na mindegy.
Te tudtad, amikor ezért tudod, voltak a vaktérképes tesztek, és ilyen borsodi folyókat kellett be. Hát ennyi faszomba.
A töri érettségi, ez volt a kedvencem. Ezt vártam, hogy be kelljen előni, melyik ország, mihol, merre. Hát szuper.
Na jó, az megvan, hogy a Bodrog.
E3-as autópályával, de minden.
Folyó, E3-as autópálya, egy folyó. Nagyon szép folyó. Igen. Na, mindegy. Tehát Maastrichtból indul a mezőny, és azért nagyjából ezen a környéken is marad. Ténylegesen ez a megszokott verseny finise is lesz, hasonló lesz, hogy a Coburg talán itt a legfontosabb emelkedő a végén is. Ugye ez a klasszikus átmegy a körforgalma, amit tényleg Jakab elmondott itt a Mathieu van der Poel-os esetből jöhet a legtöbbeknek vissza. Inkább nekem is ez a kérdés, hogy maga az útvonal az, hogy egyrészt láthatunk-e nagyon korai támadást, azért azt, hogyha itt már valaki, most akkor ugye 253 kilométerről beszélünk, az itt már a Bemelbergen, vagy valami hasonló emelkedőn korábban támadni, az nagyon-nagyon erős lenne. A Lorbergban 50 kilométerre pont a céltól, az egy elég meredek kaptató még ezek között is, ami van, ugye a Coburg a legnehezebb, az kicsit több, mint fél kilométer és 9,4%. Az első átmenésnél lehet ott még esetleg próbálni. Annyi a különbség például a női verseny, hogy azért ugyanazokat az emelkedőket fogjuk látni, csak nem 253 kilométerem, 153 kilométerem, de mindkét versenyen inkább egy... Én most nem tudom elképzelni azt, hogy valaki messzire támadjon. Most már nem akarom, most már szeretnék nézni egy sprintet a végén, ahol mezőny érkezik meg, vagy többen érkeznek meg.
Ugye,
és ezt is tudom képzelni, hogy így lesz.
A rajtlista kapcsán, hogy a legérdekfeszítőbb kérdés, hogy ki verheti meg Mathieu van der Poelt idén, valószínűleg, hogy most lehet a leginkább sebezhető, mert ez a legkevésbé neki kedvező pálya, még hogyha azért nincs is talán távol tőle. Gyorsan végigmegyek, próbálok gyorsan tényleg a főbesélyeseken. Az UAE-től akár hárman is, jó indulottan négyen is, de azt hiszem, hogy azért Almeida, Ayuso és McNighty-nak is lehetnek bizonyos helyzetekben győzelmi esélyei. A Borától láthatunk egy nagyon jó Maximilian Schachmannt az Itzulián, rég látott Maximilian Schachmann. Igita nincs formában, Sobrero viszont nem mozgott rosszul, esetleg még ő is ott lehet, neki még a spudja sem vészes. Gruppama, van egy Valentin Maduánk, jön egy Stefan Künkünk a klasszikus szezonból, és egy Román Grégoire, ők szerintem mindegyik akár a top 10-ben is zárhat. IF, és az bocsánat, az miket van a kezdenem, hogy továbbra sincsen hivatalos rajtlista, de hogy azért ezeket a neveket valószínűleg látni fogjuk.
Megint az hipotetikus,
igen. Hipotetikus, lehet itt történik még a DH más.
IF Education Easy Post, Ben Healy, ugye ő tavaly valamikor ilyen táj tűnt fel ezeken a versenyeken. Aha. És ugye Marie van den Bergnél is amúgy elképzelhető, főleg sprintben lehetne jó, Palace és Carapaz is itt van, én nem látom, hogy ők most ezen a versenyen ott lennének. Az Astanától Schellinget nyilván lehetne akár látni valahol, meg Scaroninak nem voltak rosszak az olasz egynaposai még a szezon kezdeten, de azért nem fognak nyerni az Astanások. Bahrain, ugye Mohoric érkezik, na most sérült volt, hogy beteg, és miért hagyta ki a Rubét, már ezt most kicsit összefolyt az elmúlt egy hét.
Beteg volt, szerintem.
Mindenesetre nem százas állapotban érkezik erre a versenyre, de a pálya nagyon is kedvez. Fred Wright egészen biztató legalábbis a tavalyi évhez képest, de hát nem igazán hozza ki azt a potenciált, amit gondoltunk belé. Peyo Bilbao nem mozgott rosszul hazai pályán. Ineos, Tom Pidcock, és ugye Mihály Kwiatkowski, akiről ismerünk, Kwiatkowski ugye a korábbi győztes, és Pidcock is, ha már itt vagyunk, igen, és Pidcock amúgy meglepően jól mozgott a Rubén, nem tudni, hogy most a sérülés ez mennyire befolyásolta. Gondolom, hogy a sérülésre egy Rubé azért nem a legjobb regeneráló szer, hogy úgy mondjam.
Hát pont ez volt szerintem, hogy a sérülés miatt volt az, hogy a végén ennyire nem tudta már tartani a lépést.
Jayco, itt van egy Matthewsunk, aki nagyon jól versenyez idén, és ugye Mauro Schmidt, aki az Itzulián próbálta összeszedni magát, talán nem idén fogja Schmidtből kihozni a Jayco azt, amit benne van, de nézzük meg, mert azért nem volt teljesen reménytelen az Itzulián. Hát, Cofidis, Ben Hermast pár éve meg talán mondtuk is volna, én azt hiszem, hogy nem fogjuk ezt idén mondani. Alpecin, Mathieu van der Poel, az előzetes listán itt van Jasper Philipsen is, meglátjuk, lehet, hogy igazából azért Axel Lorenz inkább jobb opció, mint Philipsen egy ilyen pályán, bármennyire is furán hangzik, de azért Lorenznek a tehetsége és hegyi képessége valamivel jobb, mint Philipseni, persze nem rossz ebben a körben sem. Hát Intermarché, Vito Bratot talán ki lehet emelni, Movistar, Alex Aramburu, hogyha sprint van, akkor az ő kerekét érdemes elkapnia valakinek, mert jól felvezető ember lehet. Nyilván ezért Iván Cortés García szintén nem lehet rossz, és formuló sem mozgott még egyelőre idén olyan rosszul. Ez most értelmetlen volt, szóval nem mozgott rosszul. Team Visma Lease Bike. Ugye hát ez egy sok sebből vérző szó szerint csapat, most ez közhelyes volt, de ez egy jogos közhely erre a csapatra. Jorgensen, akit valószínűleg ki tudunk emelni, és ott lehet, és Van Baarle beteg lett, nyilván nagyon rosszul, nem hiszem, hogy befolyásolja egy hét múlva a teljesítményét, de inkább Jorgensenba lehet bízni. Decathlon ugye fantasztikusan kezdte az idei évet, ugye Paul Lapeyre nyert is egy szakasz most az Itzulián a héten. Azért én gondolnám azt, hogy itt inkább azért Cosnefroában lehet majd bízni, aki ha talán nem is azt a 2-3 évvel ezelőtti arcát mutatja, de mindenképpen idén jobb, mint tavaly. Arca, Albanese és ugye nyilván Kevin Vauclin lehet ott. Vauclin szerintem nem is rossz opció egy ilyen underdog karakternek, bár hogyha februárban lett volna az Amstel, akkor még inkább biztató lett volna. Little Track, Skelmose és Bajoli szerintem, esetleg Quinn Simons egy hosszabb támadás után. Soudal Quickstep, hát ugye így most nincs Remco, hát Lökerf talán még valami jobb bele tud szólni, de nem valószínű, hogy itt bármilyen komolyabb dolgot láthatunk az előzetes rajtista alapján. Jó, Fairfax-ét sem zárhatjuk ki. DSM, kevésbé valószínű, hogy bárkit láthatunk, Bárgi nyilván itt lehet. Izrael, Corbin Strong talán, akit inkább jó szívvel mondanám, bár ugye Steven Williamsnek is a sprintje is jó lehet, és ő nagyon jól érzi a támadásokat. Lotto Destiny, akik a remek szezon kezdet után talán egy picit válságosabb egy hónap után vannak, de azért Fun Hills révén egy potenciális top 10-es, inkább így fogalmaznám ezt meg, Q36,5, nagyon jó Maleckit láthattunk ugye a Paris-Roubaix-n, Flanders Baloise, nem igazán senkit, ugye itt van az Unibet, nyilván egy kicsit azért is kapták meg a lehetőséget, mert hogy felületet tudnak adni, nem fog nyerni Unibetes. A Tudortól
ne.
De, igen, ezt mondtam. A Tudortól, hát Jakob Eriksson talán be lehet mondani, de nem fog nyerni senki sem ebből a csapatból. Az Uno X pedig hát akár hozod egy top 10-et, ugye azért felmerülhet akár Leknessud, akár Abrahamsen, akár Johannessen neve is. Az idei formájukat megnézve, akár még a top 10-es lehet, mert igazából csapat szinten értem a formát. Meg lehet Mathieu van der Poel így röviden, és ki fogja nyerni, hogyha nem ő.
Pitcock.
Mohorics.
Mondhatod Mathieu, tehát így már megmaradt neked.
Tudod, azért ja, azzal kezdtem a mondatomat, hogy a vágyainkat nem mindig érdemes kiratni. Vagy háromból hármat megcsináljon egy elvileg neki legkevésbé kedvező pályán.
Na,
mondd ki.
Ayuso. Ayuso, amúgy nem fogja Ayuso megnyerni, de hogy formája nem jó, hát tud-e menni egy ilyen klasszikust végig, az már egy más kérdés. Hát, hogy Ayuso milyen forgatókönyv után nyerhetne egy basszus tényleg?
Simán.
Jó, Mathieu van der Poel, hagyjuk ezt a szíjátékot. Mathieu van der Poelben mondom. Na jól van, egy hét múlva akkor ezzel is jövünk, akkor már Liège Flash beharangozó is lesz, és amúgy az abruzzói körversenyt nézzétek, mert rengeteg magyar van ott, ugye az Epronex is ott van, úgyhogy, és Adam Yates visszatérő versenye, ugye ez a szicíliai körverseny helyetti RCS sportos rendezvény, de a magyarok miatt most külön is érdemes ezt figyelni. Sziasztok!
Hello.
Sziasztok!